Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 512. számú dicséretünk minden versét énekelve. 512. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, negyedik részéből az első 5 verset. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással hódolunk előtted, gondviselő kegyelmedért, minden szükségeset kirendelő jóságodért, személyünkre figyelő szeretetedért. Köszönjük, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről tőled száll alá. Így köszönjük az igét, Bibliánkat, élő és éltető szavadat. Köszönjük, hogy az igével, lelked által vigasztalsz. Könyörgünk most a közöttünk lévő gyászolókért, sírókért és vesztesekért. Életnek beszédét tárd eléjük, gyógyítgatva fájó lelküket. Könyörgünk a betegekért, a próbák alatt szenvedőkért, a műtétre készülőkért. Imádkozunk a magányosokért, és mindannyian itt és most önmagunkért is. Köszönjük, hogy a te csodálatos ígéddel vezetsz, hogy el ne vesszünk, hogy el ne tévedjünk, hogy hozzád találjunk és melletted megmaradjunk. Köszönjük, hogy ígéddel táplálod sokszor oly árva és félő lelkünket. Arra kérünk, hogy cselekedj szavad által most is közöttünk, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünknek énekeljük a 7. versét. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Thank you. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből. Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levele, 10. részéből annak 17. versét. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyára sokan tudjátok, hogy református egyházunk liturgikus ünnepi menetrendjében ma úgynevezett Biblia vasárnap van. A Biblia a megszólaló, beszélő, az emberrel kapcsolatot kereső Isten kijelentését tartalmazza, hordozza és közvetíti is. Ezért a Bibliára figyelő, Isten kijelentéseire figyelő embernek nem kell megpróbálnia elképzelni Istent. A vallásokra általában ez a jellemző, hogy megpróbálják elképzelni, hogyha van, milyen is lehet az Isten. Ez a vallások jellemzője. A vallásoktól ennyi telik. És általában a személyes vallásosságtól is pont ennyi telik. Aki viszont olvassa Isten igéjét és hallgatja a Biblián keresztül megszólaló Istent, annak nem kell elképzelnie az Istent. Mert Isten kijelenti az igében önmagát. És nem csak önmagát jelenti ki, hanem segít abban is Isten a Biblia szavain keresztül, hogy megismerjem önmagamat. És segít abban is Isten kijelentése, hogy valamennyire értsem ezt a világot, amiben élek. A legtöbb ember azért becsapható és halvány fogalma sincs, sem a maga élete értelméről és céljáról, hogy miért van. Ezért napról napra nem él, csak túl él, amíg tart a földi élete. És azért van, hogy az emberek javarészének halvány fogalma sincs arról, hogy mi történik a világban. Marad hát a heti hetesnél, vagy Isten tudja hol, azt talán érti. Mert nem a Biblián tájékozódik. Nem engedi meg, hogy Isten értelmezze számára a személyes léte értelmét és célját. A világban történő események értelmét és célját. Testvérek, a vallások és az egyének vallásoskodó élete. Mert az emberek javarésze vallásoskodik. Azért erőtlen az ilyen élet, és azért életképtelen, sőt halálra van ítélve, mert Istenről, nem Isten önmaga kijelentése alapján tájékozódik ez a Biblia, hanem ahogy ő gondolja. Hogy milyen az Isten. Megpróbálja elképzelni. Aztán megpróbálja a saját elképzelt Isten képéhez igazítani azt az életet, amit vallásos életnek nevez. De testvérek, Isten kijelentése ismerete nélkül Istenről beszélni teljes képtelenség. Totális önbecsapás. Hiszen így olyan istene van, és Isten képe van az embernek, amilyet ő maga kigondolt, és nem olyan, amit Isten önmagáról kijelentett. Olyan kapcsolatban van az elképzelt Istenével, ahogy ő akarja, és nem olyanba, amit az Isten igényel. Olyan vallásos életet él, amilyet akar. Ennek a vallásosságnak, ennek a kvázi hitnek, úgymond hitnek a lényege, hogy Isten nem szólalhat meg a számára, Isten nem szólhat bele a mindennapjaiba, nem szólalhat bele az életébe. Az ilyen ember Isten kijelentését nem is ismeri, nem is érdekli. Valójában a Biblia egy könyv számára a könyvek közül, semmi több. Ezt pedig nem olvassa, mint ahogy a regényeket se olvassuk újra. Nem olvassa, nem veszi a kezébe. Komolyan se veszi. Ebből következik, hogy templomba se kell járnia. Nem is jár. Isten kijelentését hallgatnia sem kell, nem is hallgatja. Úgy gondolkozik, hogy templomba olyanok járjanak, akik gyengék vagy fanatikusok. Mégis, ha megkérdezed, azt mondja, hiszek Istenben. Abban, akit soha nem látott, akit soha nem hallott, akitől soha semmit nem kérdez, akivel soha nem beszél, akinek az önmagáról való kijelentését nem ismeri, ugyan már. Hogyan hihetne? Semmiképpen nem hihet benne. Képtelenség. Kedves testvérek, a Biblia olvasása és hallgatása nélkül nincs, mert egyszerűen nem lehet keresztény életet élni. Nem lehet. Kedves testvérek, ma ezen az Isten tiszteleten gondolkozzunk ezen, hogy mit tudunk erről a csodálatos könyvről, a Bibliáról. És azt a választ kell, hogy adjam, hogy azt tudjuk, amit önmagáról kijelent. Nem az a fontos, amit emberek mondanak a Bibliáról, hanem az a fontos, amit Isten mond a Bibliában önmagáról. Ez két dolog. Az első üzenetet így fogalmazom meg, a Biblia könyveinek szerzője Isten, míg a Biblia könyveinek leírói emberek. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert szokták mondani a Bibliával kapcsolatban, azt emberek írták. És ez így van. De ez valami olyasmi, mint amikor a főnök levelet diktál a titkárnőjének. És mondhatjuk róla, hogy a titkárnő írta a levelet. Tényleg, ő ütötte gépbe. De nem ő diktálta. Ő csak azt ütötte gépbe, írta le, amit a főnök diktált, hogy írjon le. A Biblia könyveinek szerzője az Isten. A Biblia könyveinek leírói emberek. Mint szerző. Isten inspirálta, sugallta, mintegy diktálta, ihlette az erre kiválasztottakat, hogy írják le, amit kijelentett ő maga. Honnan tudjuk ezt? Ugye azt mondtam, hogy nem az az izgalmas, hogy mit mondanak a Bibliáról, hanem Isten mit jelent ki önmagáról a Bibliában. A Bibliából tudjuk, hogy így történt. Két igét fogok ehhez idézni. Isten mondja a Mózes által leírtakról, 4 Mózes 12:8. Szájamból szájába beszéltem vele. Szájamból, mondja az Isten, szájába beszéltem vele. Ezt hívjuk Mózes könyveinek. Ezt hívjuk annak, hogy Isten a szerzője, hogy Isten a sugallója, az inspirálója. Szájamból szájába beszéltem vele. És Mózes leírta. Így van meg nekünk a Bibliában. Isten szerezte, Isten mondta. Mózes engedelmesen leírta. Nem tett hozzá, nem vett el belőle. Csak, idézelve, csak leírta. Vagy az Új Szövetségből, a Péteri levélből egy ige. Tudván, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak Isten szent emberei. Isten a Biblia könyveinek a szerzője, emberek a Biblia könyveinek a leírói. Nem véletlenül mernek megszólalni az Ószövetség profétái, és mondanak valamit az embereknek, akik hallgatják, de így kezdik. Így szól az Úr. Nem én csak tovább mondom, amit szájából a szájamba mondott. Így szól az Isten. Nem én mondom. És erre hivatkozik Jézus is oly sokszor, mikor idézi az Ótestamentum igéit, mint Isten kijelentését. És azt mondja, hát meg van írva, Isten kijelentette. Ezt mondta az Isten. Testvérek, a Biblia hiteles, megbízható és tévedhetetlen, mert Isten a szerzője. Ő maga a garancia, hogy tőle van. Isten az igén keresztül szólal meg. Ezért, aki tényleg kíváncsi arra, hogy Isten kijelentése mit mond, annak szüksége van a Bibliára. Arra, amit Isten leíratott. De innen még tovább visz bennünket maga az Isten, amikor Jerémiás prófétánál azt mondja, hogy gondom van rá, hogy az igéimet beteljesítsem. Isten nem csak kijelentéseket ad, hanem azt mondja, arra is gondom van, hogy amit kijelentettem, az megtörténjen. És innentől kezdve csupa izgalom a Biblia. Mielőtt én lettem, a szüleim ígéretet kaptak rám. Az ígéret úgy hangzott, hogy egyszerűen lefordítom most nektek, hogy egyszer itt állok ezen a szószéken. Azt mondja Jerémiásnál, gondom van rá, mondja az Isten, hogy az ígéreteimet be is teljesítsem. Nem csak arra garancia Isten, amit kijelent, hanem arra is, hogy azt be is teljesítem. Meg fog történni. Emlékszel-e valamilyen ígére, amit Isten neked ígért? Van-e egyetlen egy olyan íge az életedben, amit elmertél igazán hinni? Mert azt mondja Isten, hogy gondom van rá, hogy az megtörténjen, hogy az beteljesítem, hogy az úgy lesz, gondom van rá. Én vagyok a garancia. De tud-e velünk Isten beszélgetni? És kedves testvérek, Isten nem csak kijelentette és leíratta a Bibliát, de amit kijelentett, azt be is teljesíti. Számon kérheted rajta. De van-e neked egy ilyen? Egyetlen, egy a 33 ezerből, amennyi a Bibliában van. Van-e neked egy ilyen? Hogy mint Isten szavát fogadtad, elhitted, és hittel várod, hogy megtörténjen. Hogy létezik az, ha valakinek nincs? Holott évek, évtizedek óta templomba jár, Bibliája van, lehet, hogy poros, de van Bibliája. Hogy létezik az? Hogy egy sincs? Vagy ha most papírt osztogatnék meg ceruzát, hogy írd ide azokat az igéket, amik 40 év alatt a szívedig jutottak, és várod, hogy megvalósuljanak. Egyet se hittél el? Soha? Minek járunk templomba? Minek hallgatunk igét? Minek olvasunk Bibliát? Minekünk a Biblia? Tényleg Isten valóságos kijelentése? Vagy mi is kedves vallásos emberek vagyunk? Van egy Isten képünk, mi alkottuk az Istent. Mi döntjük el a játékszabályokat a vallásos életünkbe. Most megyek templomba, most nem. Most olvasok Bibliát, most nem. Hogy van ez nálad? Én és a Bibliám. Kedves testvérek, ma szeretnék nagyon segíteni mindenkinek, aki szembe találkozik ezzel a dologgal. Amikor Isten azt mondja, gondom van rá, hogy be is teljesítsem, amit kijelentettem, akkor az a következőt jelenti. Az írások, Isten kijelentése és ígéretei, minden profécia, ami a Bibliában van, egyedül Jézusban teljesedett be. Egyedül Jézusban teljesedett be. Mégpedig a Golgotai kereszten, és a húsvéti nyitott sírban. És innentől kezdve izgalmas a Biblia és az én kapcsolatunk. Mert Isten minden ígérete, amit neked is ígért, ha tudott neked ígérni valaha, ha meghallottad, csak Jézusban, egyedül Jézusban teljesedik be. Jézus nélkül egy sem. Neked nem. Senkinek nem. Mindent Jézusra nézve jelentett ki, és Jézusban teljesített be az Isten. Mindent kivétel nélkül. A Bibliában minden az Úr Jézusban ér célba. Minden. Minden ígéret. Aki nem így olvassa a Bibliát, nem így hirdeti, nem így hallgatja, az egyszerűen nem is ismerheti meg a Bibliát. Jézusban teljesedett be a teremtés, a megbocsátás, a megváltás, az üdvözítés, az örök élet, minden. Isten minden ígérete egyedül Jézusban teljesedett be. Jézusban minden ígérete Istennek célba ér. És most mondok valami még nehezebbet is, aztán emészétek. Testvérek, az egész Biblia Jézusban kap értelmet. És üres a Biblia Jézus nélkül. Na ezt rágjuk. Értitek? Azért van, hogy egy csomó embernek ott van a kezébe a Biblia, a templomba jár, de tanuljuk meg, hogy a Biblia üres Jézus nélkül, mert minden benne teljesedik be. Ezért a Biblia és az én kapcsolata azt jelenti, Jézus és az én kapcsolatom. Ha nincs azzal a Jézussal, akiben Isten minden ígérete beteljesedik, akkor ugye üres a Bibliád. Ugye akkor nem beszél. Ugye akkor üres az ige hirdetés. Ugye akkor hiába jársz templomba. Ugye akkor hiába hallgatsz ige hirdetést. Ugye akkor hiába olvasod a Bibliádat. Akkor csak egy könyv. Üres. A Biblia első lapjától, a Biblia utolsó lapjáig Isten minden ígérete, minden tette, amit neked mondott is, Jézusban teljesedik be. Ha valaki azt gondolja, hogy Jézust meg lehet kerülni, annak az életében Isten semmilyen ígérete nem fog beteljesedni. Sokan lázadoznak is, és azt mondják, hogy létezik az, hogy Isten ezt meg ezt mondta. Kaptam igéket. Emberek adták oda. Ha most kinyitom a Bibliámat, vagy az énekeskönyvemet, kiesnek belőle igék. Jézusban teljesedik be Isten minden ígérete. Akinek nincs Jézusa, abban Isten egyetlen ígérete sem teljesedhet be. Sőt, odáig elmegyek, hogy Isten minden ígérete a Golgotai kereszten csúcsosodik ki. Minden. A kereszt megkerülhetetlenül mindennek a közepében van a Szentírás szerint. Rajta a megfeszítettel. A Biblia csak Jézusban lesz az életkönyve. Különben egy nagyon okos, szép könyv. Jézussal megtelik a Bibliád. Beszél az Ószövetség is. Beszélnek hozzád a Biblia könyve is. Jézus nélkül üres a Bibliád. Akármilyen becsülettel küszködsz, próbálkozol, időt szállsz rá, üres marad. De sokaknak van ilyen üres Bibliája. És nagyon kérlek, hogy ezen meg ne akadj, vagy meg ne botránkozz, csak gondolkozz. Ha érted Jézust, akkor szereted a Bibliát. Ha érted Jézust, mert minden róla beszél, akkor szereted a Bibliát. akkor nem tudsz meglenni nélküle. Ha követed Jézust, lehetetlen nem olvasni. Lehetetlen nem olvasni. A Biblia értelme Jézus. Benne jut teljességre minden ószövetségi ígéret is. Minden isteni ígéret Jézusban jut teljességre. Isten minden ígérete nem Izraellel valósul meg, hanem Jézussal. Jézussal és Jézusban. Olvastam egy teológiai doktori értekezést, és benne nagyon hangsúlyozta ez a református lelkész, én idézőben mondom, hogy református nagy kérdőjelekkel. Azt írja, hogy Isten szemefénye Izrael. Nem kérem szépen, Isten szemefénye Jézus. Isten missziója Izrael, mondja. Nem kérem, Isten missziója Jézus. Isten ügye üdvözítője, nem Izrael, hanem Jézus. És ezzel azt akarom kihangsúlyozni, hogy az Ószövetség is egy dologról beszél, erről a Jézusról. Nos, kedves testvérek, Isten az igében szólal meg, személyhez szólóan szólal meg. A kérdés így hangzik, hogyan érthetem meg? Azt gondolom, ez egy nehéz kérdés és nagy kérdés. Hogy lehet megérteni az igét? Nyilván, amikor az ember először kezd templomba járni, és igehirdetést hallgatni, vagy először adnak akár a konfirmáció alkalmával, kezébe egy Bibliát és becsülettel elkezdi olvasni, vagy eljár egy-egy bibliai közösségbe, ahol a pap mond valamiket, vagy hitarra jár, és ott küszködik, hogy a hitoktató mond dolgokat, hogy érthetem meg Isten kijelentését? Kedves testvérek, az Isten nagyon sok mindent használ, hogy a szavát igazán meghalljuk. Nagyon sok mindent használ. Az, hogy egyszer én nekem ez az ige velem beszélő isteni szóvá legyen. Most mondok néhány ilyet. És miután nagyon sok mindent leírtam, azt az órát fogom nézni. Testvérek, az egyik legfontosabb munkaeszköze az ige mellé, hogy az a szívemig jusson, mint Isten beszéde, a lelki ismeret. A lelki ismeret. Szól az ige hirdetés. Te hallod, olvasod, és megtörténik az a csoda, hogy benned megmozdul valami. Megszólal az igével együtt valami benned. A lelki ismereted. Nagyon nehéz dolga van Istennek, hogy megszólítsa. Nagyon nehéz. Be tud rozsdásodni úgy a lelki ismeretünk, hogy küszködhet velünk az Isten. Éveken, évtizedeken át. Hallgatom az ígét, és még a lelki ismeretem sem mozdul. De előfordulhat, hogy olvasod vagy hallgatod, és egyszer csak magadra ismersz. Valami vádolni kezdod belül. valami eltalál. Nem akartad, és mégis. Valami elkezdi Isten szavát a lelkedben célig vinni, és nem tudsz többé megszabadulni tőle. Hangzik az ige, és egyszer csak vádló szóként rátapint valami nyomorúságra az életembe. Döbbenetes, amikor ez bekövetkezik valakinél. Volt egyszer egy asszony Jézus Krisztus korában, akit paráznaságon tetten értek. Jézus éppen a templomban volt, odahurcolták ezt az asszonyt, az ószövetségi törvény szerint a tettenért paráznanőt halálra kellett kövezni. Viszik Jézus elé, kezükben ott a kő, elmondják, tetten érték ezt az asszonyt. A törvény azt mondja, hogy most meg kell halnia, és te mit mondasz? Kérdezik Jézustól, és Jézus akkor mond egy mondatot. És akkor azt olvassuk, hogy azok a férfiak, akiknek a kezébe ott volt a kő, hogy végrehajtsák a halálos ítéletet, a lélektől vádoltatván egyen-egyenként kimentek a templomból, mert hogy megszólalt bennük Jézus szavával együtt valami, a lelki ismeretük. Nyugtalanító volt, amit Jézus mondott nekik. Aki közületek nem bűnös, tessék, dobja a követ. És akkor egyen-egyenként a lélektől vádoltatván ez a lelkiismeret szava. Veled esett meg már ilyen, hogy Isten beszélt hozzád az igén keresztül. És a lélektől vádoltatván megértetted, hogy rólad van szó. Milyen kőkemény páncél mögött éljük a lelki életünket. Ugye, hogy nehéz velünk? Még az Istennek is. Azok akkor onnan elmentek, azok a férfiak. Bárcsak ne mentek volna el. Mert kegyelmi állapot az testvér, amikor Isten szavanyomán a Szentlélek vádolni kezd, és a lelki ismereted megmozdul végre, akkor nem szabad elszaladni Isten elől. Ott születik az új élet. Ott születik a megtérés. Ott születik a bűnbocsánat. Azok a férfiak mind megértették, hogy én is parázna vagyok. Csak engem nem értek tetten. És még gőgös is vagyok, még ítélkező is vagyok. És a lélek vádolta őket. Ó, bárcsak ott maradtak volna a templomba Jézus előtt. Ó, bárcsak eldadogta volna közülük legalább egy, hogy igazat mondtál rólam, Jézus. Én is parázna vagyok. Mert felhangzott volna ugyanaz a megbocsátó szó, mint a parázna asszonynak. Eredj el, de többé ne vétkezz. Ó, de ha a lelkünk, a lelki ismeretünk is hozzáférhetetlen. Nem csak az igét nem hallom meg, hanem a lelkemmel se tud mit csinálni. A lelki ismeretemet sem tudja érinteni. Hogy hiába olvasom a Bibliát, soha nem vádol semmi, semmi nem ér utol. Mintha egy ártatlan, tiszta, szent ember lennék. nincs könnyű dolga Istennek, amikor a berozsdásodott lelkiismeretünket meg akarja mozdítani. Soha nem nyugtalan. Soha nem nyugtalan. Isten szava se tudja nyugtalanítani. Annyira rendben van minden. Aztán az imádságon keresztül is megérthetem, amit mond az Isten. Meghallgatom az igét, aztán imádkozni kezdek, és ebben az imádságos csendben egyszer csak békétlenség lesz bennem. Zavar és bizonytalanság. És Isten beszélgetni kezd velem. Aztán a testvéri bizonyságtételen át is szólhat Isten. Amikor valaki látja rajtam, amit csak én nem látok magamon, ő már átment azon a nyomorúságon. Soha nem szabad ítélni, mert minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. De tud Isten beszélni egy testvér figyelmeztetésén át. Segíthet egy testvér szava, hogy leálljak egy bűnnel. Aztán eseményeken keresztül segít Isten, hogy az ő szavát valamiképpen megértsem. Vedd tudomásul, hogy nincs véletlen betegség. Nincs véletlen veszteség, nincs véletlen gyász, nincs véletlen kereszt, nincs véletlen csőd, nincs véletlen szégyen. Isten tud beszélni velünk az életünk eseményein át is. És tud a magunk csendességében, amikor az ige nekem szóló, isteni szóvá lesz, mint egy az Isten szájából, az én fülembe mondott szó. Ez a szó soha nem hangos, soha nem zajos. Azért beszél ilyenkor hozzánk az Isten, hogy lerakjuk a problémáinkat ő elé. Bizalommal. És azért vagyunk ma itt, hogy bízunk benne, hogy nem akarja, hogy felörlődjünk, hogy összeroskadjunk, hogy megkeseredjünk, hogy kétségbe essünk. Azt akarja, hogy tedd én elém. Hidben tedd én elém azt, ami roskaszt. Azt akarja, hogy megüresedjem. Azt akarja, hogy ebben a csendben a félelmeimtől szabaddá legyek. Hogy a baljós árnyak és kísértések ne roppantsanak össze. Hogy a szenvedélyek ne tudjanak megkötözni annyira, hogy végleg a rabjuk legyek. Aztán tudsz szólni úgy, hogy az körülményeidben fölfedezed az ellentmondásokat. Valami nem stimmel. Megérted, hogy valami ellentmondás történik, zajlik itt, de nem tudod, hogy melyik az. Az Istené vagy az ördögé? Erre mozduljak, vagy arra? Ugye ismered ezt? Lehetne menni erre is, lehetne arra is. És megszólal az ige, hogy segítsen. De tűnjön fel, ha nagyon ellentmondásos élethelyzetbe szorulsz. Isten beszélni akar veled. Nehogy rosszul dönts. És befejezem azzal, hogy szól úgy is, hogy feltűnő akadályokat állít eléd. Hóseás proféta könyvébe olvassuk, hogy tövissel rekesztem el útadat. Tövissel, és sövényt fonok elé, hogy semmiképpen ne tudj tovább menni. Mert a halál útján mész tovább, és el fogsz veszni. Amikor feltűnő akadályokat állít az Isten eléd, azt akarja, hogy állj meg, ne fuss tovább. Belepusztulsz. Erre kezdtem az útját. Tövisból sövényt húzok elé. Ne tudjon tovább menni. Igen, szól úgy az Úr, hogy utakat lezár előttünk. Ne lázadozz, hanem állj meg, engedd, hogy megértesse veled, miért húzta az akadályt eléd. Akár mit csinálsz, nem tudsz tovább menni. Isten mindig az ige szaván átszól, de sokszor olyan nehéz hozzánk férni. A lelkünkhöz, a szívünkhöz. Isten ezért keresi mindig, hogy hol vagyok éppen fogékony és elérhető. Ahhoz, hogy meghalljam a szavát. Hogy megértsem és elfogadjam. Mennyi szeretettel, türelemmel, álhatatossággal keresi velünk az Isten a kapcsolatot. Szól az ígében is, meg annyi mindent használ, hogy elérjen hozzánk. Azért, hogy gyógyítson, békességet adjon, megmentsen, bocsánatot adhasson. Üdvözíthessen. Milyen fáradhatatlan szeretettel szeret az Isten. Legyen érte áldott. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy nekünk nem kell kitalálni, hogy ki vagy te. Nem kell fölépítenünk magunkba egy valamilyen istenképet, hogy aztán kényünkre, kedvünkre gyakorolhassuk azt, amit vallásosságnak nevezünk. Köszönjük, hogy élő és beszélő Isten vagy. Kijelented önmagadat és akaratodat. Csak oda kell tartani a fülünket, ahol te beszélsz. Köszönjük, amikor ki tudod munkálni bennünk, hogy a lelki hallójáratunk működjön, hogy meghalljuk, amit te mondasz. Köszönjük, amikor bennünk el tudsz a te szavadon keresztül bármit is végezni, mert az mindig élet, gyógyulás, békesség, új kezdet és végtelen öröm. Bocsáss meg nekünk, gazdag Isten, hogy olyan szegény embereid vagyunk. Hogy te mindennel bírsz és mindent adnál nekünk, és mi mégis úgy viselkedünk, mint a legnyomorultabb koldusok. Mint akiknek nincs atya, nincs atyai háza, mint akik fölött nincs gondviselő, kegyelem. Ne haragudj ránk, hogy így nézünk ki, mintha te nem is lennél, ezt látják rajtunk. Könyörülj meg, hogy a te megszólaló szavad után vágyódjunk. Könyörülj meg, hogy komolyan vegyük. Könyörülj meg, hogy engedjünk neki, hogy betölthess bennünket a te életeddel, a Krisztus Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek biblia órája. Szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblia óra, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken 3 másik ifjúsági csoport órája van, 2-jé 5 órakor és a harmadik 6 órakor. Szombaton 10 órakor konfirmáció oktatás van, és minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet, ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, gyermek megőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbál. Jelentem, hogy mai persejpénzünk segíti az egyetemes biblia kiadást, és a miénk különösen is segíti a Kárpát-medencei terjesztést is. Adónk felajánlható 1%-ával kérjük, hogy segítsük a kapunyítás közhasznú alapítványt, amelyik az egyházközség alapítványa. Ezzel az alapítvánnyal segítjük a nyári táborokba jövő szegény sorsú gyermekeinknek az ottani részvételét. Amit ilyen 1%-ból kapunk, az általában olyan 6 és 700 ezer forint között van, de körülbelül 1,5-2 milliót költünk évente a gyermek és ifjúsági alkalmainkra. Úgyhogy nagyon megköszönjük, hogyha direktben nem is, az adónk 1%-ával segítjük, tehát a kapunyítás közhasznú alapítványunkat. A hivatalban, honlapunkon, a hirdetőtáblánkon bővebb információ is olvasható, illetőleg kézbe is tudunk adni egy kisméretű szórólapot a kapunyítás közhasznú alapítványunk kapcsán. Köszönjük mindazoknak, akik segítenek. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szerettei Kovács Istvánné testvérünket, aki 90 betöltött életé után tért haza, és Malomszegi György testvérünket, aki 81 évet élt. Egyúttal jelentem a gyülekezetnek, hogy elhunyt Nagy Zsigmondné testvérünk, temetése a jövő héten pénteken lesz, tehát március 11-én Pesterzsébeten 12:15. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő emlékező, gyászoló vesztes testvéreink számára. Ahogy a múlt héten jeleztem, és ahogy a jelenléti íven visszajeleztétek, tudott, mégis hirdetem, hogy most istentisztelet után presbiteri gyűlésünk lesz, ahol a püspök helyettes megüresedett székére nézve fogunk szavazni. Tehát a presbitereket, pótpresbitereket arra kérem, menjünk egyszer mindjárt ki a templomból, és utána a presbiterek, pótpresbiterek jöjjenek vissza erre a rövid gyűlésre. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a 434-nek az első versét énekeljük, 434-1, vezess Jézusunk, svéled, indulunk, majd a himnuszt